Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az evangéliumi szentigét, ami advent második vasárnapjának igehirdetési alapigéjéül szolgál, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, az első fejezet 5. versétől a következőképpen. Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint sorsolással őt jelölték arra, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa a füstölő áldozatot. Kint pedig a nép egész sokasága imádkozott a füstölő áldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás! Meghallgatásra talált a te könyörgésed. Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének. Mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhében megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És előtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Legutóbb, amikor egy hivatalos ügyem Budapestre szólított, ahogy általában ez alkalommal is vonatra ültem, hiszen a railjetek korába sokkal kényelmesebben, sokkal gyorsabban lehet Budapestre eljutni, és még parkolási gondok sincsenek, mint ha autóval mennék. Fölszálltam itt Óváron a vonatra, fülkés kocsik voltak azon a vonaton, beültem az egyik fülkébe, akkor még üres volt a fülke, egyedül ültem abban a fülkébe. Aztán Győrbe fölszálltak a utasok, nagyjából megtelt a vonat, és az én fülkémbe három fiatal kért bebocsátást. Úgy rájuk nézve, korukból ítélve, egyetemisták lehettek. És ahogy leültek az ülésre, szinte ugyanazzal a mozdulattal nyúltak a zsebükbe, elővették az okos telefonjaikat, aztán lefelé néztek, és nem túlzok, Budapestig szinte meg sem szólaltak, csak nézték a mobiltelefonnak a kijelzőjét, és nyomogatták, meg húzogatták azt, amit kellett. Ugyanezt éltem át egyébként ezen a héten. A rendes havi lelkészgyűlésünket tartottuk e hét szerdáján, és a helyszín a Győri Széchenyi Egyetem volt, és amikor volt egy kis szünet két előadás között, akkor kimentünk egy kicsit az aulába, kicsit mozogni, beszélgetni, levegőzni, és az aulának az egyik fala mentén, mint egy tornapadszerűség, párnás hosszú pad volt elhelyezve, és azokon a padokon, szinte mint a fecskék, egymás mellett ültek szorosan az egyetemisták. És komolyan mondom, talán kettőnek a kezében nem volt mobiltelefon, az összes többi tartotta a kezébe a telefont, nézte lefelé, fordította, hajtotta a fejét, és nyomogatta a gombokat. És akkor arra gondoltam, hogy milyen sokat nézünk lefelé. Talán túl sokat is lefelé nézünk a föld felé. Ha csak a töredék időt azzal töltenénk, hogy felfelé néznénk a mindenható felé, mennyivel más lenne sok minden. De még ebben az adventi időszakban is ez van, ha az ember elmegy, járja a boltokat, akkor is lefelé néz. A polcokat, a pultot, mit tud, mit lehet megvásárolni. Olyan ritkán nézünk fölfelé. Olyan ritkán nézünk fölfelé a mindenható felé. Még így advent időszakában sem. Leszegjük a fejünket, nézünk lefelé konokul, és nem vesszük észre, ha fölfelé néznénk, talán meglátnánk, hogy onnan jön a megváltó, onnan jön az üdvösség. Ebben az igében Zakariásnak nagy napja van. Talán életének legnagyobb napja, vagy mondhatom így is, talán életének legfontosabb napja van. Hiszen olyan helyzetbe került, hogy a sorsolás neki kedvezett, és a sorsolás eredményeként ő lehetett az, aki bemehet a Szentek Szentjébe, hogy ott bemutassa a népért a füstölő áldozatot. A Szentek Szentjébe évente egyszer, a nagy engesztelő ünnepen léphetett be bárki, a pap is, most neki adatott meg, Zakariásnak adatott meg ez a lehetőség, hogy belépjen a Szentek Szentjébe, és az Úr színe előtt bemutassa a füstölő áldozatot. Nagy napja ez Zakariásnak, és legfontosabb napja Zakariásnak, talán egész papi szolgálata alatt erre készült, ezt várta. Egy biblia kutató szerint Zakariás idejében mintegy 20 000 pap szolgált Izraelbe. Gondoljunk bele, hogyha évente csak egyszer mehetett be valaki a Szentek Szentjébe, akkor jó eséllyel egy pap életében egyszer mutathatta be ezt az áldozatot. És Zakariásnak most megadatott. És Zakariás dobogó szívvel meghatottan lép be a Szentek Szentjébe, hogy bemutassa a füstölő áldozatot a népért. És megjelenik egy angyal, megijed Zakariás, de meghallja az angyalnak az első szavát, ami olyan sokszor elhangzik a Bibliában, ne félj. Ez a ne félj nem sokára elhangzik még egyszer, amikor Máriának jelenik meg az angyal, és Máriának mondja el azt, hogy majd fiút fog szülni, a megváltót, az üdvözítőt. Mária is az első szó, amit hall az angyal szájából, a ne félj. Zakariás is ezt hallja. Ne félj. Ne félj, Zakariás, mert a kérésed, az imádságod meghallgatásra talált az Úr előtt, és feleséged Erzsébet majd fiút fog szülni, akit Jánosnak nevezzel. Ő lesz majd az, aki rámutat Krisztusra, aki utána fog jönni. Ő lesz az, aki utat készít az eljövő megváltónak, Krisztusnak. Ő lesz az útegyengető. Ne féljél. Inkább legyen a szívedben ott az öröm, és legyen ott a szívedben a hála, mert a feleséget fogja megszülni azt, aki Krisztusnak az egyik legnagyobb apostola, és a Bibliának az utolsó prófétája lesz. És Zakariás úgy megy ki a templomból, hogy ugyan néma, de tudják az emberek, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolog történt. Az advent időszaka nem csak Zakariás számára fontos időszak, a mi számunkra is. Zakariás rámutatott Krisztusra. És az adventi időszak nekünk is arra alkalmas lehetőség, hogy rámutassunk Krisztusra. Rámutassunk arra az Úrra, aki nincs távol egyikünktől sem. Akit láthatunk, akit megtalálhatunk. Akitől a legtöbbet kaphatjuk. Általában el szoktuk ítélni ezt a haszonelvű világot. Elítéljük azt, hogy mindenki mindent azon mér, hogy mennyi haszna lehet belőle. És csak a haszna származik belőle, akkor hajlandó megtenni, ami nincs haszon, az nem érdekli. Ebben az esetben ez a haszonelvűség viszont jó. Mert aki meglátja Krisztust, aki észreveszi Krisztust, az üdvözítőt, az a legtöbbet kapja Krisztus által. Az áldást nyer, annak áldott lesz az élete. Az advent a Krisztusra mutatásnak az időszaka. És az advent a leborulás és a csendnek az időszaka. Annak kéne lenni. Várjuk tényleg a év legszebb napjait, karácsonynak az ünnepét, a meghittség, a szeretetnek az ünnepét. De lehet várni karácsony ünnepét ebben a zajos világban. Éppen ebben az időszakban, ebben az adventi időszakban kéne az embernek kicsit belassulni, kicsit elcsendesedni, kicsit befelé fordulni, kicsit elmélkedni, gondolkodni. És ehelyett az ember ilyenkor pörög föl igazán. És az ember ilyenkor lesz zizi, és az ember ilyenkor feszül meg idegileg. Valaki azt mondta, hogy a karácsony a 123 centis tévé, vagy Krisztus születése. Sok ember számára nem Krisztus születésének az ünnepét várjuk, és nem a csend, a nyugalomnak az időszaka van, hanem a hajtás, a vásárlás időszaka. Televízióban láttam egy számomra elrettentő reklámot. Azt hirdette az a reklám, hogy hogyan lehet az adventi stresszt kezelni. Hát nem szörnyű. Nem antagonisztikus ellenmondás. Adventben, a csend időszakában, a megnyugvás, a lelassulás időszakában, a várakozás időszakában. Az a kérdés, hogyan lehet kezelni az adventi stresszt. Én nem tudom, hogy mi kellene az embernek, hogy karácsonyra úgy tudjon gondolni, ahogyan kell, és úgy tudja várni, ahogyan kell. Talán, hogyha egy angyal, ahogy akkor odaállt az oltár mellé jobbra, Zakariás füstölő áldozatánál, talán, hogyha egy angyal odaállna a Tesco pénztára mellé jobbra, vagy hogyha a Tesco-nak a parkolójában egy angyal fogadná a látogatókat, a vásárlókat, akkor talán először megdöbbennének, vagy akár félnének is az emberek, de akkor utána talán arra gondolnának, mi is advent? Mit is várunk karácsonykor? Mert az advent nem csak a Krisztusra mutatás időszaka, hanem az advent, az elcsendesedés és az Úr elé való leborulásnak az áldott időszaka. És az advent az útkeresésnek, az útépítésnek az időszaka. Ahogyan Keresztelő János feladata volt, hogy utat építsen Krisztusnak az emberek felé, úgy nekünk Istentől rendelt feladatunk, hogy mi is építsük az utat ő felé. Egyrészt, amin mi járunk és közeledünk Krisztus felé, másrészt pedig, amelyen mások tudnak elindulni Krisztus felé. Mindnyájunkra bizott valakit az Úr, és mindnyájunk környezetében élnek olyanok, akik Krisztustól távol élnek. Feladatunk utat építeni, hogy talán azon az úton, amelyet mi készítünk elő nekik, megtalálják, közel kerülnek Krisztushoz. Mert ki tudja, hogy egy gesztus, vagy egy szó, vagy egy mondat indítja el éppen azt a valakit Krisztus felé a mi általunk épített úton. Kosztolányi Dezsőről mondják, hogy bár katolikus neveltetés kapott, de nem volt istenhívő, ateista ember volt, és minden vasárnap elkísérte a feleségét a katolikus templomba misére, és ő soha nem ment be a templomba, kint mindig megvárta a feleségét, és utána együtt mentek aztán hazafelé a mise után. És Kosztolányi Dezső, amikor már súlyos ínyrákotban szenvedett, és súlyos beteg volt, kórházban volt, akkor meglátogatta őt a kórházban Babits Mihály, aki akkor már szintén nagy beteg volt. Odaült Babits az ágyához, és ez a két nagy halálos beteg ember, ahogyan tudott, gyenge hangon beszélgettek egymással. Kosztolányi később még halál előtt elmondta, hogy nagyon sokan meglátogatták őt, de Babicsnak egyetlen mondata megváltoztatott az ő életében mindent. És azt mondja Kosztolányi, hogy beszélgettek Babicssal, és Babics azt mondta neki, Dide, mert így becézték Kosztolányi Dezsőt, Dide. Dide, ne félj a szenvedéstől, mert a szenvedés értékes, és annak mindig oka van. És Kosztolányi számára ez a mondat elindított egy gondolatmenetet. Értékes és oka van a szenvedésnek. És ez a gondolatmenet, ez az egyetlen mondat juttatta el Kosztolányit oda, hogy még a halála előtt gyont, urvacsorát vett, felvette a betegek szentségét, vagy a halál előtt, amit szoktak a katolikusok adni, és úgy ment el ebből a világból, hogy végül is megtért. Egyetlen mondat. Talán Babics maga sem gondolta, hogy ez a mondat valamit elindít abba a Isten nélkül, addig Isten nélkül élt emberbe. És honnan tudhatjuk, hogy esetleg egy általunk elmondott mondat, egy általunk elmondott szó, egy gesztus nem indítte el valakit Krisztus felé. Az advent időszaka, a Krisztusra mutatás időszaka, az advent időszaka, a leborulás és az elcsendesedésnek az időszaka, és az advent időszaka, az útkészítésnek az időszaka. Adventban jó volna, hogyha nem csak lefelé néznénk, nem csak a mobiltelefonjaink kijelzőjét figyelnénk, és nem csak az áruknak a polcokon az árukat figyelnénk, hanem felfelé is vetnénk a tekintetünket. Mert onnan jön az üdvösség, onnan jön a megváltó, onnan jön az, akit elméletileg karácsonykor várunk. Hát tudjunk elcsendesedni, tudjunk Krisztusra mutatni, és tudjunk utat építeni. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan szép időszak az advent. A legszebb ünnepnapokra készülhetünk, a karácsony ünnepére. De sajnos ez a megromlott világ még az áldott adventi várakozásunkat is tönkreteszi. Hiszen ebben az zajban szinte nem is tudunk Krisztusra figyelni. Szinte nem is látjuk Krisztust. Ebben az zajban nem tudunk elcsendesedni. Nem tudunk elgondolkodni, és nem tudunk lelassulni, kicsit befelé fordulni. És ebben a zajos világban még utat sem lehet készíteni. Pedig áldott időszak ez, amelyet jó lenne kihasználni. Urunk, add, hogy minden gátló körülmény ellenére a mi adventi időszakunk legyen szép, legyen csöndes, legyen nyugodt, legyen minden hangos szótól mentes, legyen szeretettel teli, legyen olyan időszak, amikor valóban a legfontosabbra tudunk figyelni, a te igédre és a te eljöveteledre. Amen.